Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Nagyon illusztris vendégem van, Szőlősi Nagy András gyűjtő, akiről azt kell tudni, hogy hidrológus, professzor az egyetemen, nagyon sokáig külföldön élt, az UNESCO-ban dolgozott a rendszerváltás után, talán több mint két évtizedet, jól mondom?
Igen, igen, 25 éve.
És mindemellett, a sok-sok munka mellett egy fantasztikus gyűjteményt épített fel a feleségével, Nemes Judittal, aki képzőművész. A párizsi élet alatt, a Delfi élet alatt, és most itt Magyarországon. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon gazdag életet tudhattok szerintem magatokénak, amiben rengeteg izgalmas munka volt, és amellett jutott idő arra, hogy egy ilyen fantasztikus kulturális lenyomatot létrehozzatok, ami a Szőlősi Nagy és Nemes gyűjtemény, és itt van előttem öt elképesztően igényes módon kivitelezett katalógus, ami a gyűjteményt lefedi. A hallgatók talán már hallottak rólatok annak kapcsán, hogy a Vasari villában, Balatonfüreden volt egy csodás kiállítás tavaly nyáron, és ami pedig most nyílik, az egy állandó kiállítás lesz, szintén Balatonfüreden, a Vasari Galéria Széchenyi termében. Ez azt jelenti, hogy mindig ott lesz ez a dolog, de majd néha kicsit változni fog, de erről beszélünk.
Okay.
És ennek az a neve, hogy modern műtár, röviden MOMÜ. Ez indul majd, hogyha jól tudom, áprilisban, de most itt én most sokat beszéltem, de sokat fogunk Andrással is beszélni, mert hogy nem csak egy adás időt szántunk erre a gyűjtemény átbeszélésre, hanem kettőt. Úgyhogy én most úgy bele is csapnék a húrokba, és szerintem először kezdjük a tojásnál, a kezdeteknél, hogy miként kezdődött nálatok ez a gyűjtés? Hogy jött az igény, hogy jött a lehetőség?
Köszönöm szépen, Kata, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagy öröm, hogy itt lehetek, és beszéletek el a dologról, ami voltaképpen most kanyarodik abba a fázisba, ami úgy tűnik, hogy többé-kevésbé permanens lesz. A MOMÜ, amiről beszéltél, a modern műtár, az április 22-en nyílik Balatonfüreden, két önálló épületben. Ha szembeállsz a Balatonnal, a Kerek templomnál, a kikötő közelében, akkor jobbra a Vasari villa, bal oldalon elindul a Blaha Lujza utca, és annak az első két épülete lesz a MOMÜ, ami korábban a Városi Múzeum volt, és mellette pedig a Borokház. Ez két eklektikus patricius villa 20. század elején.
Elég nagy teremmel.
Körülbelül 800 négyzetméter a kiállítása. Tehát most, hogy kerültünk ide, azt elmondom, de hadd kezdjem a kérdésedre adandó választ. Hát ez egy régi történet, ami egy faluban kezdődött gyerekkorunkban, Rákosligeten, ahol mind a ketten zülettünk, és ott felcseperedtünk. Hát ez egy unalmas kis község. Ma már a 17. kerület részé, de akkor voltak éppen még egy falu volt. 13-es korunkban találkoztunk egy német órán. És én mindig levestem Juditnak a német leckét, meg hát közel mást is néztem. Így aztán az én németem az ott is csapnivalóan rossz. De akkor kerültünk be egy olyan társaságba, 15 éves korunkban, ami egy, ma talán úgy mondanák, hogy underground társaság volt a Vécsei utcában, az 5. kerületben, egy Petri Galla Pál nevezetű ember, aki büszkén mondta, hogy a Horthy korszakban, a Rákosi korszakban és a Kádár korszakban is mindig volt börtönben egy vagy két évig, és ugyanabban a cellában. Szóval nála ez az underground, hát egy magánlakás, van zajló találkozások voltak. Voltak éppen minden este zenehallgatás volt. Neki a nagybátyja volt az izraeli nagykövet, akinek haza kellett menni, az izraeli háború kapcsán megszűntek a diplomáciai kapcsolatok, és itt hagyta a lemezgyűjteményét. Úgyhogy minden este végig volt emberétesz klavírtől kezdve az összes bakszonátáig végigjátszott, és azon közben voltak kiállítások, képzőművészeti kiállítások. Az akkori fiatalokkal, Nádler, ott ismertük meg István Megyik. Nagyon sok embert, aki akkor hát 21 néhány éves kezdő volt, de a klasszikusok is. akiket akkor tiltották. Ugye volt a tűrt, tiltott, támogatott kategória. Hát ezek a művészek, akik ott megjelentek és kiállítottak, azért a tiltott kategóriába tartoztak, még akkor is, hogyha Bálint Endről volt szó, vagy Ország Liliről volt szó. És ezek a kiállítások nekünk egy szemkinyitó élményt adtak, mert ilyet nem láttunk. Hát akkor volt Domanoszki, meg Szociál, meg amiket mi, hát a szabad így mondanom, mostani kifejezéssel élve, élből elutasítottuk, mert egyszerűen gyengének találtuk, és menekültünk el.
Tehát akkor ti Judittal meg gimnazista korotokban, már korábban, de akkor gimnazista korotok óta egy párként.
60 éve.
Csöppentetek bele ebbe.
Nem merem elmondani, 60 éve. Szegényként sok mindent kivírt. És ez volt az egyik szál, ami elindult, a másik pedig, hogy a sógórom, aki nagyon nagy hatása volt szabad így mondani, a szellemi fejlődésemre, bátyja, Zsufa András építész volt, és akkor érkeztek a British Advisory Council-tól könyvek a vezető magyar értelmiségieknek, zömében művészetről és irodalomról. Hát aminek a felét elkobozta a finanszhatóság, de volt, ami átcsúszott a slampos ellenőrzésen, és többek között így csúszott át egy könyv, Michel Szöfor, Absztrakt festészet című könyve. Michel Szöfor egy belga-francia szürrealista művész volt, egyébként írt egy nagy monográfiát a modern művészetről. És ezt a könyvet kölcsön kaptuk egy hétig, hát az elképesztő volt, ott láttunk először Ben Nicholsont, ott láttunk először Jackson Pollockot. Szóval az ami olyan letaglózó hatással volt, aminek megvolt az a pozitív hozadéka, hogy kinyitott egy új világot. Uh-huh. Na és hozzátartozik, ezt szerényen vallom be, de hát hozzátartozik a valósághoz, hogy be kell valljam. Mind a ketten festőnek készültünk.
Tényleg? És csak Judit lett festő?
Igen, mert én akkor nagyon bele voltam zuhanba, az Yves Tanguyba, pontosan ennek a könyvnek a hatására, meg Daliba, ami egy bocsánatos bűn, meg egyáltalán szürrealisták, Bretont olvastam melyik sokat. Judith Jackson Pollock jellegű munkákat csinált 16-17 éves korában, meg égett, hát én inkább ilyen Yves Tanguykat. Míg nem aztán 17 éves koromra csináltam egy elég bizarr, ilyen szemkiszúrós, szürrealista festmény, és reggel felébredtem, és rádöbbentem arra, hogy ennél többet nem tudok, nincs hozzá elegendő tehetségem, Magyarországon épp elég tehetségtelen művész van, még egy hozzáadva, az felérne egy nemzeti katasztrófával. Úgyhogy akkor abba hagytam.
Szigorú voltál magaddal.
De soha nem kompenzáltam. Azóta se, a kivéve a műegyetem, amikor kellett mindenféle ilyen bohórajzokat csinálni, hitterveket, meg egyebeket, nem vettem a kezembe olyan dolgot. Judit jelentkezett a főiskolára, akkor megkérdezték tőle, hogy ki a kedvenc festője, akkor azt mondta őszintén, hogy Jackson Pollock, és azzal a lendülettel szélesébe kidobták. Csak elment a kedve az egész dologtól, és elment külkereskedőnek, mert beszélt egy pár nyelvet. Így eltelt egy pár év, én beiratkoztam műegyetemre, méghozzá vizes szakra, azért, mert azon közben, amikor Rákosligeten laktunk, volt egy nagyon nagy villámárvíz. És ez döbbenetes hatással volt rám, és nem akartam érteni, hogy ez miért van, miért alakult ez egy ki. Meg egyáltalán ez a meanderezés, ami az utcán a nagy sebesség és nagy vízmennyiség mellett kialakult, miért történt? És aztán így elvégezett a műegyetemet, meg hát azon belül a matematikai modellezés volt már akkor a szűkebb területem, ott nagyon kevesen csináltak, hát az meg a számítástechnika hajnalán volt, úgyhogy egy ilyen furcsa madárként is néztek rám, de tulajdonképpen ez volt a szerencsém a szakmai pályámon.
És mivel kezdted itt Magyarországon szakmailag?
Elmentem a Vitukiba, az a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet volt, életem bágya, hogy oda bekerülhessek, és bekerülhettem, amit hát mostában megszüntettek egy tolvonással, igen, drasztikusan, brutálisan és primitíven, mert voltak éppen a magyar víztudomány ezzel nagyon nagy sebet szenvedett azóta esetér magáról. Amiket mi a tanszékeken csinálunk, azért az apró munkák ahhoz képest, amit egy integrált tudományos kutatóintézet annak idején csinált. És akkor ott ott kezdtem ezeket a matematikai modelleket alkalmazni, hát ezek nagyon primitív számítógépek voltak akkoriban, és két év múlva egy akkori államtitkár, aki az Országos Vízügyi Hivatal, akkor főigazgatóság elnöke volt, kiment Ausztriába egy akkor újonnan alakult intézet, amit úgy hívtak, hogy rendszerelemzési intézet, be egy látogatásra, mert Magyarország belépett ebbe a interdisziplináris kutatóintézetbe. És akkor nem tudom, hogy ki, de valaki tanácsolta neki, hogy hát vidd el ezt a gyereket, ez beszél egy pár nyelvet, meg ez a matematikai izé, ezek meg ilyennel foglalkoznak, hát akkor hát, ha valamit tudja. De az alapvető funkcióm az a bőrönt hordás volt. Úgyhogy cipeltem az államtitkár bőröngyét, megjelentem Luxemburgban ebben az intézetben, és megkérték az államtitkárt, hogy akkor tartson egy előadást a víztudomány legújabb kihívásairól Magyarországon. Na most tudni való, hogy az államtitkár a magyaron kívül, amit hát inkább hirdetett, mint sem ragozott, más nyelven nem nagyon volt otthonos, majd az a gyerek. És akkor oda, és akkor nekem kellett beszélnem egy hidrodinamikai modellről. És akkor egyszer csak bejött egy ember, akiről később tudtam meg, hogy Howard Dreyfa volt, aki a Harvard Business School-nak volt a döntéselméleti professzor, és ő volt az intézet igazgatója. Ki végighallgatta a beszédet, és akkor odajött a szünetbe, hogy hát jöjjön ide ki egy pár hónapra, hát mondom, ez nem így van Magyarországon, hát itt van a főnök, beszélni kell a főnök. És beszélt a főnökkel, ahol én voltam a tolmács, de hát akkor nem tudta azt mondani a főnök, hogy nem, ez a gyerek maradjon itthon. Úgyhogy így kikerültem 25 éves koromba Judittal együtt, Bécsben, Luxemburgban és ebben, és ott laktunk, és én ott kutatásokkal foglalkoztam, főleg matematikai modellekkel. Na hát, röviden zárlandó a történetet, egészen addig, amíg Párizsban nem kerültünk 89 végén, amikor kiköltöztünk Párizsba, hát nagyon-nagyon szordínó ment a műgyűjtés. Ugye, ha a gyerekkorban elfolytanak valamit, akkor az öregkorban kijön. Hát a gyerekkorban kaptunk egy pár rajzot Barta Lajostól, a szobrásztól, aki családismeretség volt, egy országlili munkát, egy Bálint Endre munkát vettünk Kolozsvári Ernőtől, akivel együtt rock'n'rolloztunk.
Aki szintén egy nagyon komoly gyűjtő.
Nagy komoly gyűjtő volt, igen. De hát ez nem volt az igazi, tudod, nem volt a, szóval mások voltak a feltételek, hát az zömében akkor gazdag emberek gyűjtöttek, mert akik megengedhették ezt maguknak, hát mondjuk egy kezdő tudományos kutatóról feltétlenül az egy gazdag ember, az egy hibás hipotézis, úgyhogy ez így nem jött össze. De hát a gyerekkori bűnöket az öregkorban az ember kompenszálja. Na így indult a gyűjtés, voltak éppen akkor, amikor 89 végén kiköltöztünk Párizsba.
És akkor ott Párizsban hogyan vegyültetek ebbe a művészvilágba? Mert persze az ember eljár kiállítás megnyitókra, de azért az úgy más, úgy komolyan mélyebben belekerülni ebbe a közösségbe, befogadva lenni.
Igen, nos, hát ennek az volt a történet, hogy én az UNESCO-nál dolgoztam, a Nemzetközi Hidrológiai Programnak voltam az igazgatója, ez egy nagy tudományskutatási program, és az UNESCO-nak a francia értelmiség körében nagyon nagy a presztízse. Uh-huh. Részint, mert Párizsban van, másrészt pedig tulajdonképpen a francia kultúrának egy olyan küldötte, ami talán példa nélküli. Úgyhogy nagy a presztízs az intézménynek, függetlenül, hogy én tudományos ember voltam, elterjedt a hír, hogy van itt egy madár, aki magyar. Méghozzá ez a hír egy olyan körben terjedt el, akik már régóta kinnére magyar művészek voltak. Így kerültünk kapcsolatba Lucien Hervével, a fotográfussal, Erkán László néven vonult Párizsba még a 20-as években, és őt egy vacsorára hívta
volt a fotósa, a Corbusier.
A Corbusiernek a fotósa volt, igen. És az UNESCO-t nagyon, az elejétől kezdve, az építésétől kezdve végfotózta, és egy vacsoratársába keveredtünk így be. Azt tudták, hogy az én hát hobbim, vagy mániám az a véletlen folyamatok modellezése, valószínűségszámítási folyamatok, de azt is tudták, hogy az egyik meghívott művész, Molnár Vera, szintén a véletlen szerepével foglalkozik, hogy tudnék, mikor lesz a rendből káosz, és hol van az az átbillenési pont. És ugye egymás mellé ültettek minket, ők ott beszéltek mindenféle pletykákról, a nem levőknek a intenzív szidásáról, de a nem ott levőknek. Mi pedig Verával a valószínűség számításról beszéltünk. Így kezdődött az egész.
És akkor egyszer mondta neki... kávéházi beszélgetés.
Igen, és a végén azt mondta Vera, hát ez most már 35 éve, hogy aki egyébként 99 éves múlt januárban, és még mindig alkott, szóval hihetetlen. Mondta, hogy hát nagyon fáj a hátam, nem tudom felvinni a peri üveget a műteremben, és mondtam, hogy ne aggódj, majd én fölviszem. És másnap reggel megentem 2 6 csomagos peri üveggel, fölbatyogtam a műtermére, hát és az egy meghatározó élmény volt. És akkor láttam egy munkát, ami egy grafikát, egy számítógéppel készített grafikát, amiben autőrő volt a világban. Ez kicsit kicsúszott a paszpartóból, és egy spárgával volt a falra erősítve a kerecs, mondom, de annak az, hogy egy ilyen nagyszerű munkát, hogy lehet ilyen slamposan tálalni? Azt mondta, hogy ha neked ekkora szád van, akkor csináld meg. És akkor odaadta nekem, akkor elmentem a BSV-ba, vettem egy gérvágót, meg egy könyvet, hogy kell paszpartúzni. És akkor egy hét alatt megtanultam paszpartúzni, meg keretet csinálni, és onnantól kezdve elég sok munkát paszpartúztam és kereteztem, mert mindig félig tréfásan azt mondta, hogy az András lett az én keretlegényem, úgyhogy kereteztem neki sokat. Most ennek a barátságnak a következtében nagyon sok emberhez jutottunk el, és tulajdonképpen ez adta azt a motivumot, hogy csereg olyan művész van, aki első rangú, de Magyarországon nem nagyon ismerik. És akkor úgy volt, hogy ilyen 2 évre leszek Franciaországban. Azt határoztuk el Judittal, hogy megpróbáljuk a Franciaországban élt, vagy élő magyar származási művészek munkáit, hát még egy kicsi dimenzióban összegyűjteni és hazavinni. És akkor valahogy a közé tenni, vagy megismertetni.
Most nem akarok ilyen pénzügyi dolgokba belemenni, de akkoriban ezek még olyan nagyságrendű áron voltak, hogy ez megvehető volt.
Persze. Hát egészen 93-ig, mi sokat jártunk a Drouot-ba, a párizsi aukciósházban, igen. Hát gyakorlatilag minden hétvégén ott töltöttük, Judit hétközben is. És akkor kerültek árverésre például Braun Vera, vagy lengyel Braun Vera, aki európai iskolás művész volt, hagyatéka. Szó szerint fillérekért, Kata. Abban nagyon sokat megvett. És olyan 92-90, meg főleg magyar fotósokat, az egy külön történet, most is elmesélem, az idő engedi. És úgy 93 körül, meg hát ugye úgy lassan elindultak a kapcsolatuk a galériák között, a franciák nagyon generózusan a magyar galériákat meghívták különböző nagyobb kiállításokra.
És Judit is elkezdett festeni, igaz?
Ez egy
jó kis kulcsmomentum volt a ti gyűjtésetekben.
Igen, de azt én nem tudtam, hogy elkezd festeni, és amikor elkezdtünk gyűjteni, ottani magyarok munkáit, egyik este elemtesz egy munkát, hogy na, ehhez mit szólsz, hát mondom, ez fantasztikus, azonnal vegyük meg. És kiderült, hogy ezt ő csinálta, és akkor aztán, hogy nagyon bedolgozta magát ebbe a dologba. Tehát ugye 93 körül jutottak, vették észre a magyar galéristák, hogy a Drouot-ban nagyon sok dolgot lehet, Regli Juditot lehetett, például tényleg, hát nem is fillérekért, de azért meg egy középosztályi helyzetből is megvásárolható módon gyűjteni. És akkor, 93-ban akkor történt az, hogy megjelentek a magyar gyűjtők, megjött az internet, azon keresztül is lehetett kutakodni, az felverte a magyar művészek ára. De akkor nekünk már egy eléggé jó eltablírozott kis magyar gyűjteményeskénk volt. Az első Réth Alfréd grafika 1912-ből Honfleur. Hát ő ugye kubista volt, és elég ritka, de azt is tényleg apró pénzre lehetett megvenni. Most akkor rögzült bennünk az, hogy nem kell ahhoz milliómosnak lenni, hogy valaki egy gyűjteményt építsen. Mi soha nem dolgoztunk például a szakértőkkel, hanem nagyon sokat tanultunk saját magunk. Szóval, meg hát jártunk kiállításokra, meg művészekre. Iszonyatosan sokat tanultunk. Szóval voltak éppen a világképünket, a művészek, művészeti könyvek, kiállítások, beszélgetések, művészettörténészekkel, tanulás. És nagyon sokat gondolkodtunk azelőtt, mert egy műre ráhajtottunk volna. Galériából jószerűvel alig vásároltunk.
Mondhatjuk azt, hogy ez az egész téma nagyon mélyen érdekelt benneteket, igaz? Tehát, abszolút, hogy ez egy valami egészen mélyre jövő érdeklődés, gyerekkori... és egy abból fakadó igény volt, hogy gyűjtsetek.
Ez a gyerekkori kudarcoknak a kompenzálása, mondta egy pszichológus barátom, és azok neki nagyon igaz.
Igen, mindig azt mondják egyébként, hogy a gyűjtés, vagy gyűjtögetés, nyilván a tiéd esetekben inkább az előbbiről van szó egyértelműen, az valaminek a kompenzálása, de azért ez szerintem egy embertípus is, aki szívesen gyűjt, a másik az meg nem szívesen, tehát nem szereti maga körül a dolgokat felhalmozni, és azért ez egy érdekes dolog, hogy két egyforma ilyen típusú ember kerül egymás mellé, hát nyilván korán is találkoztatok, együtt fejlődtetek, tehát jó eséllyel fejlődtetek egy ilyen közös irányba, de azért ez egy szerencsés kombináció.
Szerencsés gondolat volt, Kata, és rendkívül élveztük. Szóval soha egy pillanatig nem jutott eszünkbe, később sem, amikor hát voltak éppen belendültek a dolgok, soha nem jutott az eszünkben, hogy ezt beruházásként csinálnánk. Soha nem jutott eszünkben az se, hogy ebből pénzt csinálunk, és ezt eladjuk. Na ez vezetett aztán oda.
Vagy akár presztízst.
Nem, az nem érdekel. Nem,
egy nagyon nagy motiváció szerintem a
gyűjtés. Nem. Hát, tudod, ez úgy van, hogy remélem nem értitek félre, hogy én nappal vagyok Dr. Jekyll, amiből megélek, és éjszaka meg Mr. Hyde, amit viszont nagyon élvezek. Tulajdonképpen ez történt az elmúlt években, de hát ennek aztán megittuk a levét, mert egyszer csak elért, hogy a gyűjtemény mérték egy olyan kritikus szintet, amikor már nem tudtuk a műveket hova rakni.
Egy nagy gondom van, hogy a műsoridőnk végére értünk, de az a nagyon jó hírem, hogy ez csak az első része a beszélgetésünknek Szőlősi Nagy Andrással, akivel a Szőlősi Nagy nemes gyűjteményről beszélgettünk most itt ebben a műsorban, arról, hogy jött létre, meg arról is szót ejtettünk, hogy hamarosan majd egy állandó tere lesz ennek a kiállításnak Balatonfüreden a MOMÜ, és hát erről fogunk beszélgetni többek között a következő adásban. András, köszönöm szépen a beszélgetést mára.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig ugyanebben az időben vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni. A mikrofon másik végén Gereben Kata volt.